per, azaz magyarul Tartalék címmel jelent meg Harry Herceg önéletrajzi könyve, melyből a megjelenés utáni első héten már is 3.200.000 példány kelt el világszerte. Így valószínűleg ez lesz minden idők legsikeresebb memoárja. A Guinness például már is rekordként kezeli az eladási számokat nem fikciós könyv kategóriában. Sziasztok, ez itt a 444. oldal, én Fóris Mátyás vagyok. Itthon március 17-én jelenik meg a könyv a Corvina gondozásában, és itt van a stúdióban a Corvina fordítói csapatának szerkesztője, Kunos László, József Attila díjas műfordító, aki a Svéd Királyi Akadémia műfordítói díját is elnyerte, és az ELTE anglisztika tanszékének egyetemi docense. Üdvözlöm, László, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Kívánok, én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, és hogy beszélgethetünk erről a könyvről, és arra gondoltam, hogy ha ez nem nehéz egy ilyet váratlanul elfogadni, mert mi nem ismerik egymást régóta, akkor talán a beszélgetés folyamatossága érdekében én felajánlanám, hogy tegeződjünk. Az, hogy én vagyok az idősebb, azt gondolom úgy se kell.
Okay, köszönöm. Nekem megtiszteltetés, köszönöm. Úgy tudom, hogy nagyon szigorú biztonsági előírások mentén zajlik a könyv fordítása. Például Igen. Még önök sem teljes egészében kapták, vagy kapják meg a szöveget, és nem is mindegy, hogy kifér egyáltalán hozzá. Mesélj erről egyszer, egy picit, hogy néz ki a folyamat.
Igen, ez úgy néz ki, hogy ugye az egész azzal kezdődik, hogy valahol valakik elhatározzák, hogy könyv lesz, és miután már minden meg van tűzve, akkor az angol kiadó, és a kiadó ügynöksége neki lát ezt a könyvet eladni a világ minden részébe. És akkor van egy tulajdonképpen egy versenyfutás a kiadók között sok országban, hogy ki kapja meg, ennek ára van, amit végül is licitálás folyik. Érdemlőszerűen ezeknek a kiadóknak hamarabb kell megkapni a kéziratot, vagy a könyvet, mint a világ értesül róla, viszont elemi érdeke az angol kiadónak, hogy ne szivárogjon ki semmi belőle, mert hát itt minden ilyesmi az pénzbe kerül. Úgyhogy ezt egy ilyen sokszoros elektronikai biztosítása van, tehát miután aláírja a kiadó megállapodást, amit jelen esetben a Corvina fiatal igazgatója, Király Levente intézett, akkor kap egy nagyon hosszú egy ilyen forgatókönyvet, aminek az a lényege, hogy először is meg kell adni, hogy kik fognak dolgozni rajta, kik a fordítók, kik a szerkesztők, és ezeknek saját névre szóló bejelentkezési kódszámokkal védett lehetőséget adnak. Normális könyvnél az szokott lenni, hogy akkor elküldik a PDF formába a kéziratot, és akkor azt megkapja a fordító, vagy akár a kékinyomott könyvet. Én is számtalanszor fordítottam már könyvet, úgyhogy PDF-ből, amit vagy a gép képernyőn néztem, vagy kinyomtattam. Ezt nem lehet.
De akkor ez tényleg egy egyedi eset.
Abszolút egyedi eset, nem engedi magát kinyomtatni, még azt se engedi, hogy kikopizza belőle egy érdekes kifejezés, mert meg akarok keresni a Google. Tehát ilyen módon nagyon...
Tehát mondjuk azt tudnál csinálni, ha nagyon rosszalkodni szeretnél, hogy lefotózod a képernyőt.
Hát igen. Jó, hát
most csak mondom, igen. Hogy igazából nincs nagyon más módja, hogyha jól
nincs. Aha. Nincs.
És az is igaz, hogy ők látják azt, hogy ki az, aki igen. éppen dolgozik a szöveg?
Igen. Igen, tehát ez egy közös felület, és ha bárki bármikor bejelentkezik, én is kapok egy e-mailes visszajelzést, hogy ha én vagyok az, akkor ne csináljak semmit, de ha nem én vagyok, akkor szóljak. Tehát ezt a típusú.
De most mi értelme van ennek akkor, hogyha angolul a könyv már kapható egyébként e-könyv formában is?
Most már nincs értelme, de hát ez már folyik több hónapja. Tehát attól kezdve, hogy megjelent az angol, már akár megvehetnénk a könyvet, meg csinálhatnánk bármit. Ennek addig volt értelme abban a néhány hónapban, ez egy körülbelül 2 hónap, amíg nem jelent meg.
Értem.
Ez azért rendkívül rövid idő, mindenki, nyelven mindenki adónak. Azért ez egy 420 oldalas könyv.
És mennyi idő van ezt lefordítani?
És volt talán 3 hónap összesen.
Ezek szerint rövid idő, de
nagyon rövid
mennyi lenne az egészséges?
Hát a duplája. Aha. 5-6 hónap.
És hányan dolgoznak
ezen? Hát 2. Tehát szét kellett szedni, úgy döntött a igazgató, hogy szétszedik két felé, 2 fordítót egyszerre ugrottak neki, az egyik az első felének, a másik a második felének. Ezért is van nagyon szükség rám, aki ezt összefésüli, hogy ugyanúgy hívják az illetőt az első fejezetben, hogy akkor azt meg kellett beszélni, hogy legyen nagyi, legyen apu, legyen mami, stb. Tehát, hogy ezek meg számtalan hasonló dolog, egységesíteni kell. Tehát,
mi a legnehezebb egyébként, bocsánat, itt ennél a könyvnél mondjuk a fordításileg?
A fordításnál igazából az, hogy ugye ez egy nagyon jó minőségű angol szöveg. Az azt jelenti, hogy nagyon sok benne az olyan fajta nyelvi megformálás, amihez jól kell tudni angolul. Tehát, hogy ezek a beszélt nyelvi, kicsit néha szlengbe is hajló fordulatok. Ráadásul a téma miatt nagyon sok közegben zajlik a könyv. Tehát van benne királyi udvartól, a lövészárokig, mindenféle közeg van, mindenféle emberek megszólalnak, és ezeknek ugye az angol iszonyúan erős ebben a nyelvi karakterisztikában, hogy mindenki valamilyen sajátos. Arról nem is beszélve, hogy például van benne egy rész, ahol a Harry Ausztráliába megy, az érettségi és az egyetem között mondta neki a papája, aki most már mindjárt király lesz, vagy már király is, hogy jó az kihagyni egy évet a gimi meg az egyetem között, menj el, csinálj egy-két dolgot, például Ausztráliába, és akkor elmegy Ausztráliába egy Isten háta mögötti családi gazdaságba, akik marhahajcsárok és marhatenyésztők, és akkor neki az a dolga, hogy egy ilyen, mint egy napszámos, hogy egész nap kim van az egyik nagyfiúval, és terelgeti a marhákat. És akkor közben elmorfondírozik azon, hogy milyen érdekes ez az ausztrál angol. És akkor sorol egy csomó kifejezést, amit egész máshogy mondanak, mint Angliában. Tehát ezek mind ilyen fordítói feladatok, meg csemegék, amiket meg kell oldani, úgyhogy nagyon változatos a könyv. Ez az egyik legnagyobb nehézsége, és közben ügyelni is kell arra, hogy azért mindez egyetlen embernek a szájából jön ki, aki maga a herceg, aki a egyes szám első személyű a könyv. Hozzá tartozik a könyvhöz, hogy amit nagyon sok lap megírt Angliában, hogy ezt nem ő a saját kezével írta, hanem valószínűleg úgy, ez csak valószínűsíthető, hogy egy professzionális életrajzíróval nagyon hosszú időt eltöltött, és elmondott mindent. És aztán ez az írni, fogalmazni, sőt, és nem csak fogalmazni, komponálni, szerkeszteni tudó ember ebből csinált egy nagyon profi életrajzot.
Most tényleg egyébként azt látom a szemedben, bár tényleg nem ismerjük egymást, de hogy mint hogy én elismerést láttam volna, vagy olyan elégedettséget láttam volna megcsillani a szemedben, hogy jó a
abszolút,
könyv.
Abszolút. Tehát én erre nagyon érzékeny vagyok, és némi gyanakvással is láttam hozzá, mert ugye az első reakcióm az volt, hogy ha én most csak olvasó vagyok, nem olyan biztos, hogy megveszem és elolvasom ezt a könyvet. De most már hálás vagyok, hogy ezt a munka a kezembe került, mert a legnagyobb elismeréssel tudok csak rajta beszélni. Én tudom, hogy úgy kell egy ilyen könyvről beszélnünk, hogy az ember ne lője le a poénokat. De hát én már nagyon sok könyvnek az életét gondoztam végig, és tudom, hogy ez egy nagyon delikát kérdés, hogy kedvet kell csinálni egy könyvhöz, de úgy kell kedvet csinálni, hogy nem árulom el a legérdekesebb fordulatokat, hiszen akkor minek vegyék meg. Na most így lehet erről a könyvről beszélni, de arra gondoltam, hogy azt röviden elmondanám, mert van egy ilyen nyitó fejezet. Egyébként három részből áll, és mind a három részt rengeteg rövid fejezetből, de az egész előtt van mint egy bevezető. És ad a bevezető fejezet, ahol már Harry mesél, a Frogmore Gardens nevű parkos, kertes részben sétálgat, ami a windsori királyi birtokhoz tartozik, és ez az, ahol temetkezni szoktak. És ott vannak a sírok, és azért sétálgat fel alá, mert a királynő temetése után vagyunk, és megbeszélte apjával és bátyjával, hogy itt találkoznak egy privát beszélgetésre. És tulajdonképpen egy kicsit átbeszélik ezt az egész helyzetet, amiről a sajtóból persze már az egész világ értesült, hogy szakítás, eltávozás, visszajövetel, stb. És ott sétálgat föl alá, nézi a sírokat, eszébe jut, hogy tőle is megkérdezte az egyik udvari tisztviselő, mielőtt elment harcolni, hogy hát ne haragudjon, felség vagy fenség, meg kell kérdeznem, hogy hova szeretne temetkezni, mert hát ha elesik a harcokban, ezt ilyen tárgyszerűen, és hát akkor úgy némi gondolkozás után mondta, hogy hát talán itt.
Választott.
Igen, választhatott volna több hely közül, igen. És ez egy nagyon jó felütés, és akkor és megváratják. Akkor megérkeznek. Akkor elkezdenek beszélni, és hát először ez a szokásos ilyen mellébeszélés folyik, és hát a végén aztán ilyen érzékenyebb témákra is. És látszik, hogy elkezd a levegő izzani, és a végén rájön ez a Harry, hogy az apja és a bátyja egyszerűen nem tudja, hogy ő kicsoda, hogy ő mit miért csinál, mit miért gondol. És akkor azt mondja, hogy na, akkor most elmondom. És így kezdődik a könyv. És tulajdonképpen a könyv ezt mondja el, hogy ő kicsoda.
Nem ütközik-e törvényszerűen az, hogy valaki ír egy memoárt, egy önéletrajzot, főleg, hogyha egy ilyen kiélezett helyzetben teszi ezt, és közben, ahogy említetted, van egy magyarul szellemírónak hívják azt, aki segít.
Igen, ez a ghostwriter, hát a magyarul szerzőt. Csúnya szóval négernek szokták nevezni, igen. Ez ma már nem korrekt szó, de hát igen.
Igen. És hogyha van egy ilyen szakember, mégis mondjuk ezt ki, aki pontosan tudja, hogy mitől fog, ahogy említetted, izzani a levegő.
Igen.
Honnan lehet azt tudni, mert nyilván ez minden könyv esetében felmerülhet ez a kérdés, de honnan lehet azt tudni, hogy a valóságból mennyit áldoz föl az izgalom, vagy a feszültségkeltés oltárán? Tehát te például személy szerint mennyire olvastad kritikusan ebből a szempontból a könyvet?
Ez egy olyan kérdés, ami lényegben minden írásműre áll, és igaz, hogy és pláne minden memoárra, vagy életrajzra, vagy önéletrajzra, hogy ezen beszelektál.
Csak most azt érezzük, hogy nagyon aktuális a tét.
Én ebben az esetben meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon elégedett voltam, tehát nem... Tehát biztos, hogy vannak dolgok, amiket nem ír meg, vagy elhallgat, vagy... De közben azt gondolom, hogy érezhető az egész könyvben a törekvés, mert ez szinte a születésének az egyik feltétele, hogy megmutassa magát. Tehát, hogy lehetőleg mindent elmondjon, és mivel ez az egész élet, amit eddig a Harry leélt, ez a majdnem 40 év, ez egy permanens közfigyelem, hogy mondjam, fókuszában állt, és gyakorlatilag egész életében azzal küzdött, hogy ez a külső figyelem, és az, ahogy ő megélte ezt a véletét, az nem stimmel. Nem csak az apja és a bátyja, a világ sem tudja, hogy ő tulajdonképpen milyen ember. És ettől nagyon sokat szenvedtek, és igazából ezt akarta, hogy valahogy elmondani. Tehát én azt gondolom, hogy stratégiai vagy ilyen militári szempontból ő egy ellentámadást indított. Hogy azt mondja, hogy ha már ennyi mindent írtak rólam, akkor hagyd mondjam el már én is, hogy ki vagyok. Na most, még visszatérve erre az íróra, akiről egyébként lehet tudni, már kinyomozták, ez egy G.R. Maringer nevű, tulajdonképpen amerikai író, aki arról lett híres, hogy a saját életrajzát egy nagyon sikeres módon megírta. Az volt a cím, hogy The Tender Bar, és amiből aztán, ez 2005-ben jelent meg, és 2020-ban azt hiszem, a George Clooney azt gondolta, hogy ebből érdemes egy filmet csinálni, és megcsinálta. Úgyhogy ő rendezte. És Ben Affleck volt az egyik főszereplő, azon a magyar címen fut, hogy Iskola a pult mentén. És azt gondolom, hogy azért is választották őt, nem csak azért, mert egy jók az írói kvalitásai, hanem mert a saját története is, mint az igazi klasszikus nagy irodalmi történetek, az egy ilyen rútkiskacsa történet. Hogy senki nem tudja, hogy ő mire képes, mindenféle nehézségek, válás, stb. És a végén mégis lesz belőle valaki.
Ez lett volna az egyik kérdésem, hogy te mit éreztél, vagy mit érzel a könyv olvasása során, meg fordítása során, hogy miért írta meg Harry ezt a könyvet, de erre végül is választottál, tehát egyértelműen azt mondod, hogy ez egy ellentámadás.
Igen, pontosabban az igazság kimondásának a vágya, amit mindannyian átélünk. Tehát azt gondolom, hogy nincs ember a Földön, aki azt ne írja át, hogy a valakik nem azt gondolják róla, ami. És ez már elkezdődik gyerekkorban, már az iskolában. Mindig arra jut eszembe, hogy amikor kezdődik az, hogy egy iskolai osztályban, csoportokban verődnek a gyerekek, elkezdik egymást csúfolni, cikizni, de ez zajlik a Harry egész életében, és ezt akarta. Én azt gondolom, hogy az volt a legfőbb törekvése, hogy most már elege van abból, hogy mindig mások mondják meg róla, hogy ő kicsoda. Hogy én is el akarom mondani.
És ez kiderül a könyvből, hogy mi volt az a pillanat, vagy pont az életében, amikor ő ráeszmélt, vagy rájött erre az úgynevezett igazságra?
Tulajdonképpen én oda rakom, ahova a szerző is rakta. Tehát amikor minden, hogy mondjam, alkalmazkodási vágya ellenére szembe kellett fordulnia a családjával. Akkor szembesült igazán ezzel. Az volt egy megrázó élmény, ami őt kibillentette az addigi életéből, hogy hát ezek nem tudják, hogy én mit miért csinálok.
Itt a szerelem volt egy katalizátor, vagy ez valószínűleg enélkül is megtörtént volna?
Én azt gondolom, hogy a szerelem, de ez így önmagában ez a szó erre nem elég, hanem a szerelem és a, hogy mondjam, amit a szerelem implikál, hogy ő egy életre szóló szövetséget kötött. Tehát attól kezdve nem egyedül volt a világban. Azért ez nagyon fontos. Tehát ez egy jó házasság van itt megírva. Tehát, hogy két ember egymásra talált, meg van írva nagyon szépen a különféle korábbi szerelmi kapcsolatainak a története is, amik nagyon szépen vannak megírva. De valahogy az is kiderül mindegyikből, hogy ilyen-olyan okok miatt egyik sem működött volna, és érdekes módon majdnem mindegyiknél az volt a végső akadály, hogy a illető lány vagy nő alkalmatlan volt arra, hogy vállalja ezt az egész életében a nyilvánosság előtt való szereplésnek a terhét.
Nem szerette volna vállalni, vagy alkalmatlan volt rá?
Is-is. Tehát volt olyan eset, hogy ugye ő megpróbálta, amíg lehet ezeket titokba tartani, de amikor a sajtó kifigyelte, attól kezdve halálra váltan jelentkeztek ez a nők, hogy nem tudom, mi történt, de 100 újságíró áll a házunk körül. És felkutatták a 5. rangú unokatestvérem címét is, hogy az mit csinált az iskolában. Tehát hirtelen megindult egy ilyen, és ezt nagyon sokan nem akarják, teljesen érthető módon. Úgyhogy igazából a Meghannal való szerelem, házasság, és ez a sorsvállalás volt az, ami elindította.
Akkor nézzünk pár részt, hogyha mesélnék például arról, hogy akkor így utólag ő hogyan látja a saját gyerekkorát, vagy fiatal korát, hogyha ott egy-két történetet el tudsz mesélni. Valami igen. Kiszivárgott a kokainozásról, meg a igen. Elvonó kuráról. Ezek igen. Hogy szerepelnek a könyvben?
Azt kell mondanom, hogy a könyvnek a legérdekesebb, és talán a legnagyobb erénye is, hogy ahogy olvassuk, arra jövünk rá, hogy ez egy ugyanolyan gyerek, ez ugyanolyan gyerek volt, mint mi. Ugyanolyan ember volt, mint mi. Hogy az égvilágon semmi különbség nincs, azzal a, hogy mondjam, valamilyen fajta kiválasztottság vagy kiszemeltség terhével kellett egész életébe küszködni, tehát ő mindig is azt szerette volna, hogyha ő beleolvadhatna a közegbe. Tehát, hogy ő ne legyen külön kezelve. Úgyhogy az
ifjús... Bocsánat, hogy ne haragudj, hogy közvágó, de hogy ez azt jelenti, hogy őt akár az a reflektorfény, amivel ez járt, akár az anyagi javak, akár az a nagyon sok minden, amit nyilvánvalóan 99,99% az emberiséghez képest ő megengedhet magának. Tehát ő ezekről lemondott volna azért, hogy ő egy átlagos életet élhessen? Vagy ő tisztában van azért azzal, hogy neki nem volt rossz élete valószínűleg ebből
tisztában a tisztában volt azzal, ő bizonyos szempontból mindig is elfogadta ezt a szerepet. Hát azért gondold meg, hogy megszületsz, és nincs az, hogy gondolkodsz életet különféle fiatalkori stádiumban, hogy mit akarok a világba csinálni, mert már előre neked be van írva, hogy te ennek a családnak a tagja vagy, másodszülött, tehát nem leszel a papa követője, tartalék vagy, a kisebbik gyerek, annak is van egy jó körülhatárató szerepe, ez egy nagy családi vállalkozás, a miénk, neked az lesz a dolgod egész életedben, hogy különféle rangjaid lesznek, különféle tisztségeid lesznek, és számtalan ilyen társadalmi protokoll dolgot kell lebonyolítanod, elnök leszel, megnyitsz dolgokat, istápolna, ezt hiszem, szóval, hogy ez egy nagyon körülírható foglalkozás, és nincs nagyon megkérdezve, hogy nem akarsz-e valami más csinálni. Küldik őket jobbnál jobb iskolákba, és mindenhol szenved, és tulajdonképpen leginkább csak focizni, meg sportolni szeret. A papa, Károly, ő nem ilyen. Tehát a Charles sokkal ambiciózusabb, bizonyos szempontból műveltebb intellektuálisan is, tehát a Charles eddigi életében nagyon sok minden területen tudjuk, hogy igyekezett aktív lenni. Azon kívül egy olvasott és művelt ember, és ez a kisfiú, ugye a nagyon kis koráról nincs szó a könyvben, tehát igazából onnan követjük a pályáját, hogy az édesanyja meghal. És elkísér, az apja viszi jobbra-balra, és többek között nincsen, nem laknak messze Stratfordtól, a Shakespeare született, és ahol ugye van egy hatalmas Shakespeare kultusz, meg Shakespeare színház, és a papa egyszer ott egy előadást tartott valakinek, és az a kisfiú rámulva, hogy hát az én papám, hogy mennyi mindent tud, és még a színházba is mindig elvittem is Stratfordnak, és a lényeg az volt, hogy elmondta, hogy én ebből egy büdös szót nem értek, hogy ezek mit mondanak a színpadon, ez a furcsa, régies nyelv, nem lehet követni, mindig az álmossággal küszködtem. Tehát egy ilyen igazi primér gyerekélmény, semmi szégyen nincs benne. Gondolta, hogy hát jót tegye, hát mégis mutassa, hogy ő is igyekszik, hogy hát akkor elolvas ezek közül, a darabok közül egyet, ezt a Hamletet, ezt úgy mindenki mondogatja, hát kinyitottam, hogy elolvasom. Hát a második oldal után becsukta. Hát ez igen, nem érdekel. Hát valami baja van az apjával, az anya meg az apjának a gyilkosával, hát ez egy hülyeség.
Milyen viszony rajzolódik ki akár a fiatal korában, akár később az édesapjával és a bátyával a könyvből? És mennyire támadó az írás?
Vagy támadó?
Nem?
Nem. Mindig tulajdonképpen respektussal, szeretettel beszél róluk. Azt se titkolja, hogy a bátyával azért ez egy eleve leosztott szerep, tehát ugye a angolul még egy kicsit rímel is, hogy az heir és a spare, tehát az örökös és a tartalék. De hogy ő neki ez megfelelt, ő nem akart volna soha örökös lenni, ugye állandóan, tehát valahányszor a bátyának született egy gyereke, az újságírók olyan szomorú képpel oda mentek hozzá, hogy hát most maga biztos a plafonon van, és miért? Hát mert hogy akkor egyre hátrébb került az öröklési, már nem az negyedik, vagy harmadik, stb. És mondta, hogy egyáltalán nem, én nagyon örülök, hogy született egy gyerek, én alig várom, hogy játszhassak vele. És... Szóval van benne egy ilyen tök őszinte szeretnivaló, hogy majd akkor én nagybácsi leszek. És persze majd szeretném, ha nekem is lenne családom. Tehát ilyen értelemben ez jó volt, de azért mindig ott van egy picit, tehát egy kicsit azt is megtudjuk, hogy egy picit a papa is, meg a bátyja is egy ilyen nagyon tartózkodó, nagyon rezervált ember, és sokkal inkább igyekeznek a szerepüknek megfelelően élni, mint a Harry, aki bizonyos módon megteheti azt, hogy ő ember is ebben a viszonylatban. Még egy érdekes gondolatom támadt olvasás közben, hogy klasszikus értelemben ez egy kisebbik gyerek története. Tehát azt gondolom, hogy mindenki, akinek van testvére, az tudja, hogy a nagyobb és a kisebb, az két teljesen különböző szerep. És ebbe az ember beleszületik. És nagyon gyakran látjuk ezeket a finom különbségeket a két gyerek között, és ő egyértelműen a kisebbik gyerek, aminek ugye van hátránya, mert nem ő lép a örökségbe, de van előnye is, mert több szabadsága van, mint a nagynak. Amit a nagy néha irigyel tőle.
Igen?
Tehát ez egy nagy, igen. Tehát azt gondolom, hogy a Vilmos, aki nagyon tudatosan készül arra, hogy ő lesz majd egyszer a trónörökös, meg is a többi, tehát ő sokkal inkább készül arra nagyon rezervált, nagyon korlátok közé szorított szerepre, ami egy angol uralkodó szerepe. És hát ugye egész életében látta ő is, meg még a papa is, a nagymamát, Erzsébetet, ugye, aki ezt fantasztikus önfegyelemmel és következetességgel csinálta egész életében.
És akkor ez mennyire kirívó, vagy egyedi az a rész, talán ez volt az első, vagy talán a második, amit a legtöbb helyen idéztek, hogy 2019-ben tetlegességig fajult egy veszekedés Meghan miatt, Vilmos és Harry között. Vilmos aztán egy ponton megragadta Harry gallériát, eltépte a nyakláncát, és a földre lökte őt egyenesen a kutya etetőre, ami összetört alatta látható hátsérülést okozva neki. Egyáltalán erről a részről hogy ír Harry, vagy erről egy picit, hogyha még mesélni, és egyébként voltak-e még köztük ilyen csatározások?
Ennyire éles nem volt, de én azt gondolom, hogy ez a rész is simán belefér, tehát ez megint azt látom, hogy ez a mi figyelmünk teszi nagyját, tehát ez simán belefér abba, hogy két testvér között veszekedés van, és hogy a nagyobbik az megszokta, hogy ő az erősebb.
Ő úgy ír erről, hogy de ő tisztában van azzal, hogy akárhogyan ír erről, még akkor is, hogyha ő teljes szívéből úgy érzi, és azt gondolja, hogy hát hiszen csak egy testvéri civakodást írok le, én nem hiszem el, hogy ő nem tudja, hogy ennek aztán milyen üzenete lesz.
Hát tudja, és ezt nyilván meg kellett írni, mert ez az alaptörténetnek egy nagyon fontos része.
Ez,
igen, tehát az, hogy a Megánnal kapcsolatos, és az ő választása, és az ő élete, mert ő ennek úgy futott neki a legnagyobb jó szeműséggel, hogy hát mindenki boldog lesz. A család magához öleli őket, a Megán minden szempontból, hogy mondjam, méltó a szerepre, alkalmas a szereple, esze is van, szereti is, amit csinál, egy elkötelezett ember. Tehát a frusztrációja sokkal nagyobb volt, és ezért érdekes az, hogy itt fajul tulajdonképpen tetlegességig a dolog, mert itt úgy érzi, hogy ez már túllép azon határon, hogy nem.
Tehát, ja, értem, tehát, hogy ez egy annyira fontos vízválasztó pont, igen, a történetben, hogy nem is hagyhatta ki.
Igen. Igen, tehát amúgy a kettőjük között ez talán a legérdekesebb pont, de sokkal több olyan dolgot említ, ahol ők ketten együtt vannak. Tehát neki nagyon fontos volt, hogy ott a testvér, és hogy egy csomó dolgot ketten kell végigcsinálni, és az egy jó volt, és az konfliktusmentes volt. Tehát ez már egy nagyon felnőttkori fejlemény. Mondok még egy vicces dolgot, hogy amit megint azt hiszem sokan magukra ismernek, ha olvassák, hogy a gimit magát, azt a felsőbb éveket, azt ebben a nagyon híres angol iskolában, az Eton-i iskolában végzi el, mert hiszen oda megy az egész arisztokrácia, meg a felsőbb osztályok ott tanulnak. És akkor azt mondja neki a Vilmos az első nap, hogy mostantól kezdve nem ismerjük egymást. Kész. És nincs vita. Ne is akar semmit, te oda jársz, én ide, hagyj, kész. Ő is csak találgat, hát valószínűleg az, hogy a nagyobb fiút zavarta volna, a kisöccse oda állandóan őt nyaggatja ilyen-olyan-amolyan dolgok miatt, tehát ez valószínűleg egy ilyen kamaszkori, az önmaga életének a megélésében, az egy zavaró dolog, és én ezt látom, én is kisebb gyerek voltam, tehát látom ezt a dolgot, hogy nem, én már egy nagyobb, egy komolyabb ember vagyok, nem kell az, hogy a kisöcsém itt lihegjen a hátam mögött, stb. Ott, oda jár a kicsik közé, stb. Úgyhogy ezt ő be is tartja, tehát valahol megérti, mint gyerek, hogy hát, ha nem, de azért egyszer történik valami érdekes esemény, és akkor felszalad hozzá. És akkor, mert együttérzés és védelmet vár, amilyet a bátya kiröhögi. Úgyhogy ezek ilyen igazi gyerek történetek. És ezek a nevezetes botlásai, beleértve például egy ilyen iskolai ügyet, ahol egyszer megcsérül, eltörik a üvelykúja, egyszer a levágatja a haját, akkor, és hát később van ez a bizonyos kábítószeres dolog, ezek teljesen ártalmatlan ügyek, és mindaz, amit ráépített a sajtó, ártalmatlan, kipróbált valamit, amit valószínűleg minden fiatal kipróbál. Tehát nem, az egész életében az az érdekes, hogy nem csak, hogy úgy élt, mint mások, hanem, hogy ez volt a leghőbb vágya, hogy hagyd legyek én is olyan, mint a többiek. És ez elvezet egy nagyon érdekes részhez, amit gondolom úgy is meg akarták kérdezni, de ő mint katona. Tehát ez, aki egy ilyen nem intellektuális, olvasni nem szerető, tanulni nem szerető, de sportban, mozgásban, mindenhol egy jó ember, neki egy megváltás volt, amikor rájött ő, és rájött a családja is, hogy neki tulajdonképpen katonának kell lenni. És végigcsinált egy nagyon komoly kiképzést, aminek több helyen, több intézetben, és ott, ezek nagyon jók ezek a leírások, kicsit, hát tényleg olyanok, mint egy hollywoodi amerikai filmben, de ő ezeket megélte. Tehát a sárban kellett kúszni, hátizsákkal ordított vele az őrmester, stb. Tehát ezt a kemény drillt, ezt végigcsinálta, és még a többiek szenvedtek, ő meg boldogan, csillogó szemmel felsóhajtott, hogy végre olyan vagyok, mint a többiek, itt nincs egy újságíró se, és ezek a srácok, akik itt mellettem vannak, ezek a haverjai. Tehát neki ez egy más élmény volt, végre otthon és elemében érezte magát. És ez végig fut a könyvön, pontosabban egész addig, amíg ez a katonai időszak tart, és ami abban csúcsosodik ki, hogy rimánkodik a feletteseinek, hogy küldjék előtt harcolni. Ugye akkor ugye két fontos ilyen háború volt a világban, az egyik Irakban, a másik Afganisztánban, ahol az angol haderő aktívan jelen volt, és úgy volt, hogy Irakba küldik el. És itt viszont már megint bejön a sajtó, és ez az egész, hogy mondjam, amik őt körülvette, hogy ezt megneszelte a sajtó, megírta, és már másnap Irakban a ottani sajtó, meg az ottani források között, alig várjuk, hogy itt legyen, hogy elfoghassuk, lefejezhessük, karóra húzzuk, stb. Odáig ment, hogy visszavonták. Tehát nem merték elküldeni, mert azt nem tehetik meg, hogy ennyire nyíltan kockáztatják az életét. Másodszor viszont, amikor Afganisztánba ment, akkor sokkal jobban vigyáztak, hogy ne tudódjon ki, hogy ő is ott harcol, és tulajdonképpen akkor, és elég sokáig tudott úgy harcolni, mint egy egyszerű katona, amíg ki nem tudódott, és amíg hirtelen vissza kellett hívni.
Akkor maradjunk itt egy picit ennél az afganisztáni kiküldetésnél, és itt vissza utalnék a beszélgetésünk elejére, amikor ugye szó volt arról, hogy itt milyen mindenféle biztonsági intézkedések vannak, hogy ne szivárogjanak idő előtt részek. Ez ennek ellenére, ha én jól értelmezem, akkor két helyen történt meg, az egyik az angol szász sajtóban, de az valószínűsíthető, hogy gondolom azokat a részleteket direkt a Harryék szivárogtatták, vagy csepegtették. Ugye Spanyolországban is megjelent egy részlet, ha jól tudom, idő előtt. Ott lehetett olvasni először azt a részt, ami talán a legnagyobb felháborodást váltotta ki, hogy ő 25 afgánt meggyilkolt. És ugye azzal vádolták utána, hogy a könyvben ő ezzel dicsekszik. Ezután ő elment és adott a Stephen Colbertnek egy interjút, ahol azt mondta, hogy a kontextusából ragadták ki a szöveget, teljesen kiforgatták a szavait, és ezzel veszélybe sodorták őt és a családját. Hogy szerepel ez a rész ebben a könyvben?
Ebben ő igazat mondott. Ő eleve erről valószínűleg nem beszélt volna, hogyha a háborúból való hazatérés után az újságírók nem szegezik neki a kérdést. Tehát interjúkat csináltak vele, és akkor megkérdezték, hogy ölt embert is. És mondta, hogy igen. És hát mennyit? És akkor valahogy így volt a 25. És
de a számot azt most mondta ki először, nem?
Nem, könyvben. Benne van a könyvben.
Könyvben mondta először ki a számot.
Nem? Hát jó, nem olvastam az eredeti interjút, de igen. És akkor most a könyvbe fejti ki, igen, hogy ez egy körülbelüli szám, és nagyon, tulajdonképpen nagyon értelmesen elmagyarázza, hogy egyrészt ő képtelen lenne amúgy embert ölni, mert hát az egy borzalom, hogy a háború az más. A háborúban ellenség van, meg mi vagyunk, és vagy ők ölnek meg minket, vagy mi öljük meg őket.
De ő, vagy ott a csapat a körülötte, hogy szerinted azt nem lehetett tudni előre, hogyha ő egy... Mert ugye aztán erről sokat lehetett olvasni, hogy nem véletlen az, hogy soha nem lehet senkitől számokról hallani, hogy ennek különböző okai vannak, és hogy azért azt szerintem lehetett sejteni, hogy ebből gond lesz.
Hát... Nem tudom, hogyha előre tudta volna, hogy akkor lehet, hogy nem mond egy konkrét számot, ezt én nem tudom eldönteni. De amikor a könyvet olvasod...
De nem dicsekszik vele, tehát azt tudod.
Nem. Sőt, azt mondja, hogy rémes.
Lépjünk el Afganisztántól. Arra lennék még nagyon kíváncsi, hogy ebben a kialakult helyzetben, amikor a palotáról beszél, vagy a... Hogy fordítják ezt a könyvvel, amikor az Institution-t mondja...
Hát palotának legtöbbször. Én is gondolkoztam, hogy nem kéne inkább udvarnak fordítani, de mindegy, mert ugyanazt jelenti.
Úgy érzem, hogy elleplezi valahogy a konkrét szereplőket, vagy valahogy meg lehet úszni a konkrét személyek vagy szereplők megnevezését, és hogy itt ilyenkor kikről van szó, tehát az édesapjáról, a bátyáról, hozzájuk tartoznak emberek, akikről nyilván a Harry tudja, hogy kicsodák, őket miért nem nevezi meg. Szóval hogy néz ki ez az egész rendszer, ami szerintem ilyen kívülállóként, vagy laikusként, hogy mindig ott van, hogy a palotta, és akkor úgy érzem, mintha egy tucat Richelieu bíborosot szaladgálna maszkban, és nem tudom, valami láthatatlaná tévő köpennyel. Szóval Hogy néz ki ez az egész? A könyvből kiderül-e valami erről?
Hát ugye már említettük a főszereplőket, őróluk természetesen igen, ír, igen. Mint családtag, nagymama, nagypapa, stb. Nem nagyon nagy a kör, tehát a nagyon sok rokon közül alig-alig ír mondjuk megfogható információt sokról. Tehát a déd nagymamájáról ír, mert ő ugye őt úgy szerette, meg ott sokáig ott volt, tehát ugye nagyon sokáig élt. Van egy féloldalnyi epizód, ahol a királynő húga, Margaret szerepel, akitől kap egy ajándékot, de őróla is inkább úgy ír, hogy milyen kár, hogy nem ismertem jobban. Tehát ez is érdekes, hogy ebben az arisztokrata világban nem nagyon ismerik egymást az emberek. Nem nagyon is. Sokkal jobban ismernek bizonyos alkalmazottakat, tehát egy vadász, vagy a testőreit. Hát majdnem egész életében testőrökkel vett, és hát némelyik kifejezetten a barátja lett. És azokról szépen ír is. Meg akiket megismert. Tehát ez is átjön a könyvön, ez a tulajdonképpen ez a mohóság, hogy milyen szívesen ismer meg embereket, és milyen jó neki, ha valakit úgy ismerhet meg, hogy tudja, hogy nincs semmi érdek a mögött. De azért felsejlik az, hogy a királyi udvar az egy nagyon professzionális gépezet, egy nagy intézmény, ahol valószínűleg a fő döntéseket a mama, a Charles, meg a Vilmos, és egy ilyen nem nagyon látható tanácsadói kör, vagy alkalmazotti kör dönti el. Az például kiderül, hogy a különféle, tehát a Buckingham Palace-nek, meg a Kensington Palace-nek is van saját sajtócsapata, és hogy általában összehangoltan döntenek minden esetben, amikor valami van. És mivel ő nagyon sokszor produkált ilyen botrányosnak látszó sajtót, akkor ezek a csapatok összeültek, és mindig megvitatták, hogy most egyrészt tegyenek valamit, vagy ne tegyenek. Ha igen, az esetek részében, akkor mit? És akkor volt úgy, hogy egy közleményt fogalmaztak meg, és akkor ezt kiadták. Tehát ő sokszor érezte mind a két lehetőséget. Azt is érezte, hogy megvédik, és azt is érezte, hogy nem védik meg.
Mi döntött arról, hogy most éppen megvédik, vagy nem védik meg? Tehát milyen szempontot tartottak szem előtt?
Egyrészt volt egy ilyen természetes, gondolom, erkölcsi szempont, tehát amikor úgy tűnt, hogy amit ő csináltad egy ilyen diákcsíny, vagy egy fiatalos valami, akkor megvédték. De volt olyan is, amikor azt gondolták, hogy most megpróbálom felidézni, melyik volt ez a konkrét dolog, amikor nem védték meg, és amikor mintegy, hát tulajdonképpen ez aztán a házasságban csúcsosodott ki, amikor úgy érezték, hogy kiállnak a hátuk mögül. Tehát, hogy ennek a Megánnal való történet elfajulása, mert ez elfajult, mert eredetileg nagyon jól indult. És felmerül mindenkibe az a gyanú, hogy az volt itt a probléma, hogy kezdték ellopni a sót. Tehát, hogy az idősebb generáció azt látta, hogy ez a két fiatal nagy szimpátiát ébreszt, és
az ezt kimondja Harry a könyvében? Ezt leírja így?
Igen. És hogy ez mindig egy szempont volt, ezt kimondja, ezt hát én is csak tőle tudom, honnan tudnám, hogy például a Charles és a Camilla, ugye ez az egész történet is érdekes, hogy a mama halála után a Charles, akkor a Camillával ez a viszony, akkor a házasság, akarta, nem akarta, de hogy ők nagyon gondosan vigyáztak arra, hogy azért ők maradjanak a főszereplők. Tehát ha úgy érezték, hogy a fiatalok elébük tolakodnak, akkor megpróbálták ezt visszahúzni és kiegyensúlyozni. Tehát ez is egy nagyon gondosan megtervezett és felépített dolog, és hát én nem hiszem, hogy ebbe van jó megoldás. Mert egyrészt az ember érti természetesen, de másrészt ennek az egész családnak azt hiszem az a, meg ennek az egész intézménynek az a lényege, hogy valamilyen módon népszerűnek kell maradniuk, mert egy modellt nyújtanak a világ közvéleménynek arról, hogy milyen rend van a világban, hogy él egy család, ki a családfő, stb. És ezt nem szívesen bontják meg, de a világ meg úgy működik, hogy azt szereti, aki szeretetre méltó, és válogat. És kétségtelen, hogy a Harry a maga kisfiú szabadságvágyával, meg ezzel a kívülről, abszolút kívülállóként behozott amerikai félvér, színésznő, stb. Civil emberrel ezt a rendet egy kicsit megbontotta, és váratlanul nagy népszerűségnek örvendett. Tehát tulajdonképpen az, hogy hagyták, hogy a sajtó ellene forduljon.
Hogy az például egyértelműen kiderül, hogy mondjuk kit tart felelősnek azért, hogy így eltávolodott ő, illetve Meghan és a család?
Igen. Tehát az a végig világos a könyvben, hogy a legfőbb felelős és a legnagyobb ellenség a sajtó. Akik végig ellenségként szerepelnek a könyvben, tehát örökös molesztálással. De hát közben is hát néhány figurát. Ez a főként ezek a bulvárlapok. Tehát a Murdoch-féle sajtóbirodalom, akik semmilyen erkölcsi gátlást nem éreznek. Tehát volt is egy-két ügy azért, amikor úgy megütötték magukat. A legkeményebb szavakat mindig akkor mondja, amikor kiderül az, hogy olyan dolgokat írnak róluk, ami egyszerűen nem igaz, ami hazugság. Nettó hazugság, itt volt, ott volt, ezt csinálta, azt csinálta. És ez hát teljesen érthető módon teljesen kiborítja. Úgyhogy ez abszolút világos a könyvből, hogy ez miközben része ennek a show műsornak, de mégiscsak hát kire haragszik azokra, akik ennek azt a külső keretét adják, és akik állandóan megszegik a szabályokat azért, hogy jobban működjenek. És az ember közben látja ennek is a racionalitását, hogy ezeknek az egész újságíró világnak, hát ez egy létkérdés, hogy ők híreket produkáljanak, sokat adjanak el, tehát hogy azért hazudik, hogy népszerű legyen. Azért gondolom, hogy ez egy jogosan népszerű könyv, és fontos könyv, mert bevilágít, mert elmondja egy belső szereplő szemszögével, hogy milyen törvények uralkodnak, és hogy működik. És ebben benne van az is, hogy tényleg ez a, hogy mondjam, tapintható jelenlét, amiről tudjuk, hogy mennyi tragédiát okozott, hogy nem tud kilépni a házukból, úgyhogy ne fotózzák. De és akkor vannak benne viccesek, és stb. Szóval nagyon sokféle módon megjelenik, de nagyon egyértelmű, hogy működik ez az egész.
Azt olvastam, hogy a 407 oldalas, de hogy első tervezete még 800 oldalas volt, viszont abban írt, mármint hogy Harry olyan eseményekről is, különösen közte és Vilmos, illetve közte és az apja között, mármint olyan történetekről, eseményekről, amelyeket ő nem akart a világ tudomására hozni. Harry szerint ugyanis édesapja és bátyja soha nem bocsátott volna meg neki, hogyha ezeket a részleteket is belevette volna a könyvbe, amit szerintem úgy is értelmezhetünk, hogy nagyon sok olyan történetem van, amit ti nem szeretnétek, hogy én nyilvánosságra hozzak. Ki lehetne mondani azt, hogy ennek nincs vége? Gondolom azért ez nem is rossz pénz a Harrynek.
Ez így van. Tehát a filmen is és a könyvben is egy nagyon komoly összeget keresett, ami persze egy kicsit egybeesik azzal, hogy az ő szakítása azt is involválta, hogy gyerekek, akkor nincs több pénz. Akkor éljetek meg, ahogy tudtok. Ugye hát most kvázi azt várod tőlem, hogy ilyen jósnőként itten szerepeljek. Mind a kettőt el tudom képzelni. Tehát el tudom képzelni egy pozitív kimenetelt, hogy az udvar kvázi nem reagál, vagy ha van eszük, azt mondják, hogy nagyon örülünk, hogy a Harry tulajdonképpen egy ilyen
hogy író lett.
Igen, hogy író lett, és hogy őszintén feltárta az életét, stb. És el tudom képzelni, hogy visszatér ilyen-olyan módon, és akkor folytatják ezt ezekkel a pozitív dolgokkal, hogy jótékonyság, meg nem tudom. És azt is el tudom képzelni, hogy megint bele kergetődnek különféle viszályokba, és nem tudom természetesen megjósolni, hogy kinek a hibájából, vagy ki miért. Ezek általában megjósolhatatlan dolgok. De azt én is érzékelem, amit azt hiszem mi mindannyian, akik ezt távolról figyeljük, és ott engem igazából a királynő temetése ébresztett rá ennek az egésznek a furcsa, tehát az anakronizmusára is, meg a fontosságára is, hogy én egy héten keresztül ilyen tátott számmal bámultam ezt a temetési dolgot, ahol ott a fél ország felbojdult, és úgy egy kicsit jobban megértettem, hogy, hogy mitől nemzet Anglia. Tehát nem attól nemzet, mint a legtöbb európai ország, beleértve minket is, hogy a nyelvtörténelem, bizonyos események, stb., hanem hogy az egyik fontos identitásképző elem ez, hogy ők királyság, és hogy van egy modell királyi család, amelyik nem csak valami történelmi folytonosságot jelképez, hanem modellizálja az angol társadalomnak a egész struktúráját.
Akkor mégiscsak ez lesz az utolsó kérdésem. Még azt olvastam valahol, hogy akár ez a könyv alá is áshatja, végzetesen alá is áshatja akár a monarchia tekintélyét. Na. Szerinted ez ilyen folyamatokat el tud-e indítani, vagy itt azért nem tartunk?
Nem. Azt gondolom, hogy ez jó esetben jót tehet a monarchiának. Feltéve, hogyha ez a monarchia nevű valóságcsó szereplői, hogy mondjam, fennülnek a szerepükhöz. De közben, azért sok angol ismerősöm és barátom van, közben tapinthatóan érzem, legalábbis a, hogy úgy mondjam, az, ezek inkább értelmiségiek persze, egy nagyon erős monarchia ellenességet. Tehát, hogy ez ott van. Uh-huh. Ott van. Tehát egy igazi, őszinte, hogy a fenébe elég már ebből, legyünk köztársaság, és tűnjenek el, és ne legyen közpénz.
De az, hogy birodalom voltunk, gyarmatosítottuk, elnyomtunk, kizsákmányoltunk,
Ez is benne van, meg az is benne van, hogy ezen belül az arisztokraták menjenek a fenébe. Miért? Szóval, érted, ez az egész egy annyira bonyolult dolog, hogy mi, hát még itt Magyarországon is egyszerre látjuk egy ilyen áhítatos, tekintélytisztelő dolgot, hogyha valakinek valamelyik nagy család nevét hordozza, hogy hát az egykori gróf, meg nem tudom micsoda, és látjuk ennek az ellenkezőjét is, hogy menjenek a francba, hát ez nem, mi közünk van ehhez, és hogy ez az egész privilégium, ami itt 800 éven vagy 1000 éven keresztül fenn volt, tehát ez annak köszönhető, hogy egy csatába akkor levágott három, nem tudom kit az egyik ős, és akkor nemességet kapott, és attól kezdve, stb. Tehát lehet, hogy a monarchiának előbb-utóbb vége lesz, de az is lehet, hogy valamilyen, hogy megtalál egy modern szerepet. Azért látjuk a kevésbé, tehát hogy úgy mondjam, a polgáriasabb királyságokban, mint Dánia, Svédország, Hollandia, ahol megtartották a királyi család intézményét, de sokkal szerényebb keretek között, és tényleg nagyon csak egy ilyen államfőszerű dísz funkciót töltenek be, aminek nehéz pillanatokban lehet szerepe. Tehát azt láttuk például a II. Világháborúban, mondom én, hogy az uralkodó kiállása a nemzeti sors mellett, az nagyon sokat számított. Nagyon sokat számított.
Sper, azaz magyarul tartalék, ezzel a címmel jelent, illetve Magyarországon március 17-én jelenik meg Harry Herceg könyve a Corvina kiadásában, és még egyszer nagyon szépen köszönöm a fordítói csapat szerkesztőjének, Kunos Lászlónak, hogy itt voltál.
Örülök, hogy itt lehettem, és remélem kedvet csináltam hozzá.
444. oldalt hallottátok. Én Fóris Mátyás vagyok, két hét múlva újra találkozunk. Szevasztok!